Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyelsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Folytatjuk a Millás reggelit, köszöntünk mindenkit, szép jó reggelt kívánunk. Itt a Rádió Café 98.0-án, április 11-e csütörtök reggel van, 8 óra 10 perc, és itt van még mindig Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És 0636 98 0 98 0 az elérhetőségünk, ugye, ahogy tudjátok, SMS, Viber és WhatsApp üzenet is jöhet ide. Kaptunk egy útinformációt, 11-esen a kanyarban Pest felé 3-as karamból. Akarom mondani, Budakalász Békásmegyer felé, tette még hozzá egy perccel később, druszám. Azt mondja, hogy valaki azt dicséri, hogy Szoller Andi az utóbbi napokban végre kevésbé hullámvas utazik a hangjával. Jelentsen ez bármit is, de nagyon örül neki a kedves hallgató, hogy már nem hullámvas utazik a hangjával Szoller Andi.
Ezek az apró, az élet apró örömei.
Az élet apró örömei, így igen. Is van. Na, viszont van egy fontos témánk, Debrecenről fogunk beszélgetni, hiszen az egy, hát már-már ilyen második nagy központjává válik az országnak, és egy hagyományteremtő céllal megszervezte a PVC április 9-én a Business Forum 2024 elnevezésű rendezvényt. Erről lesz szó, illetve talán az egész városról, vagy az ott zajló fejlődésről, eseményekről. Itt van vendégeink a stúdióban, Kis Tünde, a PVC Magyarország igazgatója és Debreceni irodájának vezetője, valamint Farkas Gábor, a PVC Magyarország cégtársa. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Debrecen erőteljesen kezd egy ilyen nem csak régiós, most már országosan is erősen mérhető központtá válni, ugye?
Ez így van, Debrecennek egyértelmű célja az, hogy egy új gazdasági központként szerepeljen a következő években magyar gazdaság életében. Egy olyan jelentős fejlesztési folyamat megy végbe, amely gyakorlatilag közép-európai szinten is kimagasló. Tehát, hogyha csak a 2015 óta bejelentett beruházásokat megnézzük, akkor ezeknek az értéke meghaladja 12 milliárd eurót, és a város tervei szerint ez közel 20 ezer új munkahelyet fog jelenteni.
Tehát akkor nem is úgy kell nézni, hogy Magyarországot nézni, hanem abszolút az a határ az ott így elmosódik, és úgy, tehát közép-európai régiós szinten van súlypont.
Abszolút, ez egy hosszú folyamat, ugye, amikor egy város magát promótálja, mint beruházási helyszínként, és ebben az esetben ugye nem csak magyarországi városokkal versenyez, hogy ezeket a beruházásokat megszólítsa, hanem gyakorlatilag kelet-európai, vagy adott esetben európai szinten is versenyez egy-egy befektetőért.
Itt esetleg azért egyébként még azt érdemes kiemelni ebben a témában, hogy amikor Debrecenről, meg a kelet-magyarországi régióról beszélünk, akkor ugye mindenki ezeket a nagy nemzetközi multinacionális vállalatokat, illetve az ő beruházásaikat emlegeti, és amellett azért nem szabad elsétálni, hogy van egy óriási gazdasági erő azokban a magyar tulajdonú vállalatokban és Debrecen környékén, akik ott egyébként nagyon sikeresek és nagyon aktívak. És ezt a két kérdést azért érdemes úgy kezelni, hogy nem csak a nyilván most a sajtóban viszonylag gyakran látható.
Hát mindig vannak a húzónevek, és hát nyilván ugye ezek a húzónevek így gravitációjukkal vonzák ezeket a vállalkozásokat.
De hát most is megfejthető volt akár a bemutatásból is, ugye az, hogy a PVC-nek van debreceni irodája, és annak vezetője, azért az is látszik, nem tudom mikor költözött le a PVC Debrecenbe, de az is azt a gazdasági erőt és aktivitást mutatja, hogy szükségét láttátok egy irodanyításnak.
Igen, tavaly novemberben jelentettük be, hogy a PVC egy irodát fog nyitni. Egyértelműen ugye mindazok a tényezők, amikről itt beszélünk, tehát a vállalatok, a nagyvállalatok, a kis- és középvállalatok, a meglévő vállalatok, az újonnan betelepülők. Ugye Debrecennek azért egy nagyon erős oktatási háttere van, ugye az egyetemi háttere, amiről nagyon sokat tudunk, és ugye itt nem csak Debrecenről beszélünk, hanem ugye a régióról, tehát Nyíregyházának ugye abszolút felértékelődik a szerepe, egy fontos tényező és egy fontos helyszín Miskolc, fontos lokáció egyébként ugyanígy Szolnok, és ugye Békés Csaba is nagyon közel van, tehát egy teljes egészében egy regionális növekedést látunk itt a térségben, és ez indukált azt, hogy a PVC-nek itt jelen kell lennie.
Hát mondjuk ez látszott is például a nyíregyházi ingatlanpiacon, szerintem ennek a hatása talán az van a legközelebb távolságban, 40 kilométer körül?
Igen, Nyíregyháza abszolút ott van, tehát ő lesz a következő ilyen rising star véleményünk szerint, és a befektetők abszolút vizsgálják ott a lehetőségeket, és látszik is, azonnal beindul ugye a folyamat például az ingatlan árak tekintetében is.
Beszéljünk egy kicsit erről az eseményről, erről a business fórumról. Most volt ugye április 9-én, tegnap előtt. Mi történt itt, milyen szereplők, milyen iparági képviselők, milyen témák, milyen megszólalások voltak?
Az volt a célunk, hogy egy olyan rendezvényt rakjunk össze, ami hagyományteremtő. Tehát itt igazából meg szerettük volna szólítani a kelet-magyarországi régiónak a legerősebb, legnagyobb vállalkozásait, illetve azt a vállalkozói közösséget, akik, vagy vállalati közösséget, akik ott vannak a régióban, kifejezetten olyan témákat odavívva és kirakva az asztalra, amik egyébként mostanában a felméréseink, illetve a beszélgetéseink alapján is egyébként foglalkoztatják ezeket a cégvezetőket. Gondolom, olyan nagy titkot nem árulok el, tehát most ezek leginkább a HR, illetve a munkaerő kérdések voltak, amiket a legintenzívebben kellett ezen a rendezvényen tárgyalni, illetve ezekre volt a legnagyobb igény. Adtunk át díjakat, két díjat is osztottunk ki, az üzletéletért kiválóság díjat egy természetes személynek, és egy jövő vállalata kiválóság díjat is adtunk át egy olyan cégnek, aki pedig az innovációban jeleskedett az elmúlt időszakban erősen.
Uh-huh. Nézzük ezt a nagy gazdasági aktivitást, ugye meg most már a HR is szóba került, akkor ide ollózhatunk egy részt a PVC 13. Magyarországi Vezérigazgató felméréséből, ahol a kelet-magyarországi cégvezetők jóval borulátóbbak a munkaerőhiányt illetően az országos átlagnál. Tehát lehet, hogy gyorsabb egy kicsit a gazdasági növekedés, a dinamika, mint ahogy azt humán erőforrással el lehet látni?
Nyilván ugye ez egy sok hatás. Uh-huh. Ugye a meglévő vállalatoknak, akik ott voltak, addig volt egy természetes versenyhelyzet. Ugye most nagyon nagy szereplők jelennek meg, és ezek a nagyon nagy szereplők jellemzően ugye szakképzett munkaerőt keresnek nagyon nagy számban. Ugye van most egy folyamat, és lehet látni ezt a folyamatot a városban, hogy szépen ugye azok a befektetők, akik bejelentették az elmúlt időszakban ezeket a beruházásaikat, elkezdik ugye a felvételt, és keresik ezeket a szakembereket, és akkor ez elindít a városban egyfajta beszélgetést, egyfajta kérdéseket vet fel ez a helyzet, úgyhogy természetesen ugye ez a legkritikusabb kérdés a vállalatvezetők számára. Ez azért egy olyan folyamat, ami a következő években itt nagyon meghatározza a munkaerőpiaci trendeket, hiszen most még jellemzően ugye a német befektetői kör az, aki keresi ezeket a munkákat, és hamarosan ugye az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódóan olyan újabb szereplők jelennek meg a városban, akik szintén nagyon jelentős számú munkaerőt fognak majd alkalmazni.
Viszont itt szerintem ezzel kapcsolatban azt azért érdemes látni, meg nyilván ezt a kérdést is hajlamosak vagyunk csak egy oldalról kezelni. Tehát nyilván munkaadói oldalról ez most egy kihívás, meg kihívás lesz az elkövetkezendő években, pont ahogy a Tünde mondja, viszont munkavállalói oldalról ez egy óriási előrelépés. Tehát gyakorlatilag folyik a verseny ezért a munkaerőért, és ennek a versenynek ez a munkaerő egyébként a haszonélvezője most.
És a másik pedig, ami ebben nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon sok olyan debrecenit szeretnének megszólítani, akik ugye az elmúlt 10-20-30 évben elmentek a városból, mert nem volt számukra lehetőség, és ugyanakkor ez gyakorlatilag itt most egy új alkalom, hogy visszatérjenek, ugye a családi gyökerek itt rendkívül erősek és fontosak, és ugye nem szabad elfelejteni azt, hogy ott van egy nagyon erős oktatási rendszer, ennek ugye az egyetem egy fontos szereplője tud lenni, a szakképzésnek ugye egy kiemelt helye lesz a következő időszakban, tehát hogy itt a vállalatoknak, és erről is volt szó egyébként ezen a rendezvényen, egy szerepe van abban, hogy milyen módon tudnak az oktatási intézményekkel összekapcsolódni, mutassák a jó példákat, alakítsanak ki erős kapcsolódásokat, és innentől kezdve gyakorlatilag együtt gondolkozzanak a jövő építésében.
Hogy lehet feloldani azt a feszültséget mondjuk, amit az okoz, hogy elkezdi felszívni a fura munkaerőszerkezettel rendelkező Magyarországon? Azért mondom, mert egyrészt van egy munkaerő hiány nagyon erősen, a másik oldalon pedig van egy munkaerő felesleg, és valahogy nem találja meg egymást a kettő, vagy nincs, ez nem tudom milyen Venn diagramja van ennek, de lényeg az, hogy nincs összhangban. És akkor ráadásul egy ilyen központban jelen volt egy átadtok is említett KKV-szektor, és egy munkaerőbázis, elkezdi felszívni ugye ez az új ami szükségszerűen kanibalizálja a másiknak a piacát. Miközben erősítheti is az egész KKV-t, mert ugye a holdudvar ezeknek a cégeknek a beszállítói szinten nagyon erős.
Azért a kanibalizálás szót nem feltétlenül használnám ebben a helyzetben. Nem, tehát azért azt kell látni, hogy gyakorlatilag ezek nyugat-európai folyamatok. Tehát, hogy itt azért nem arról van szó, hogy most valami nagyon unikális dologgal nézünk szembe itt Magyarországon ezzel kapcsolatban. Tehát a munkaerő mobilitása, illetve ezek a kérdések, ezek már sok tíz évvel ezelőtt megjelentek, mondjuk akár Németországban is. Tehát, hogy nekünk most gyakorlatilag arra a szintre kell elérnünk Magyarországon, és ha megnézzük itt az elmúlt éveknek mondjuk akár a munkaerő mobilitásával kapcsolatos intézkedéseit, akkor világosan látszik, hogy itt ez a cél, hogy a magyar munkaerőt mobilizálni tudjuk annak érdekében, hogy ezekbe az ipari központokba, ezekbe a gazdasági központokba el tudjon jutni ez a munkaerő. Adott esetben ugye Debrecenben meg lehessen rövid távon akár így oldani ezt a problémát. Nyilván a rövid táv az most úgy értendő, hogy itt ilyen 5-10 éves időszakról beszélünk, ugye ez egy infrastruktúra is szükséges, ami most jelen pillanatban azért egy elég nagy kihívás ebben a régióban.
Hát igen, ez a mobilitás kérdése azért ez egy szép kihívás, ugye, mert nagyon mélyen gyökerezik ugye kezdve onnan, hogy szeretjük tulajdonolni az ingatlanainkat, és akkor lehetőleg a környékén keressünk munkát. Tehát azért ez egy nem egyik napról a másikra megoldható kihívás.
Ez egy összetett folyamat, igen, és ugye szeretünk ragaszkodni a megszokásainkhoz, úgyhogy ebben a kérdésben gyakorlatilag itt azért sok-sok újdonságra lehet számítani, és ebben minden szereplőnek meg lesz a maga feladata és a dolga.
A folytatás az hogy néz ki most a régióban, vagy hát így a számítások meg a gondolkodás arról, hogy ez a dinamika, ez a növekedés fenntartható, vagy kicsit konszolidálódik, és egy lassú pályára áll be, vannak-e ilyen mérések, számítások?
Itt ugye azt kell, hogy azt érdemes látni, tehát aki egy kicsit így foglalkozik a témával, az látja, hogy 2030-ig Debrecennek van egy viszonylag határozott gazdaságfejlesztési stratégia. Ugye amikor mi meghoztuk a mi beruházási döntésünket arról, hogy akkor Debrecenbe irodát nyitunk, hogy gyakorlatilag mi is ezt vettük figyelembe, és azt láttuk, hogy itt 2030-ig azért van egy viszonylag meredeken emelkedő pálya itt a gazdasági erő szempontjából, és nyilván erre hoztuk mi is, vagy ennek alapján hoztuk meg mi is a döntésünket. Úgyhogy én személyesen nem számítok lassulásra az elkövetkezendő időszakban ezekben a kérdésekben. Valószínűleg a kérdéseknek a fókuszpontja meg fog változni, tehát azért most, ahogy beszéltük, ugye munkaerő mobilitás van elsősorban fókuszban, ez valószínűleg az évekkel előre haladva, hogy javul az infrastruktúra, hogy gyakorlatilag megszületnek az általános megoldások ezekre a kérdésekre, át fog terelődni máshova, most egyelőre itt tartunk.
És hogyha egy ilyen SWOT analízisben a W-t meg a T-t ki kéne emelni, mik azok a részek, amik, hát bocsánat, én vagyok a rossz zsaru, de meg kell kérdeznem, ugye felmerül nagyon sokszor például a fenntarthatósági kérdés, hogy és most nem csak arra gondolok, hogy milyen környezeti hatása van egy akkumulátorgyárnak, ez egy másik beszélgetés témája, hanem arra, hogy hogyan lehet egy ilyen gyors növekedést fenntarthatóan kezelni. Tehát, hogy ez ne roppanjon bele, hanem tényleg normális ütemben tudjon fejlődni a város.
Ugye itt most egy olyan ipari növekedésről, illetve ipari parkfejlesztésről beszélünk, hogy csak a számokat, hogy így érzékeltessük. Ugye Debrecen tekintetében 1900 hektár, ami ugye Debrecen város különböző pontjain az ipari parkfejlesztéseknek a nagysága. Ebből ugye a legnagyobb autóipari cég, akiről ugye nagyon sokat lehet hallani, ugye az 400 hektár. Tehát ugye itt egyszerre egy nagyon jelentős fejlesztés megy végre. Pont a tegnapi napon került például bejelentésre, hogy ezek a szereplők ugye nagyon gondolkoznak, ugye, hogy milyen fenntarthatósági további beruházásokat eszközölnek, például a napelempark építése, és az ő fejlesztésüknek egyértelműen ugye egy hosszú távú koncepció mentén való kialakítása a cél, tehát a fenntarthatóság az egy elsődleges dolog. Azt, hogy egyébként a város hogyan ér össze, ugye, hiszen ez egy nagyon-nagyon jelentős változás, ami végbe megy a város életében, mind az új szereplők, mind például ugye a külföldieknek a megjelenésével, mind a kulturális különbségekkel, na ebben van mindannyiunknak nagyon fontos feladata a következő években.
Viszont azért azt hozzátenném, hogy ugye ezek új beruházások, és ezek zöld, nagyobb részt azért zöld beruházások, tehát hogyha csak a saját példánkat nézzük, Nálunk most ez egy bevett gyakori dolog, hogy az ország más részeiből viszünk el gyárvezetőket, gyárigazgatókat Debrecen környékére, és segítünk nekik abban, hogy megismerjék az ottani technológiákat, találkozzanak azokkal a vezetőkkel, megnézhessék azokat a gyárakat, amik most Debrecenben épülnek, hogy tudjanak belőle tanulni. Nagyon-nagyon jó példák vannak. Tehát olyan gyárak épülnek, hogy nincs bekötve a földgáz például. Tehát, hogy elképesztő technológiát, elképesztő beruházásokat, zöld beruházásokat visznek oda ezek a cégek most.
Ezek most a legmodernebb technológiák, gyakorlatilag a legmodernebb tudással, ami világszinten valahol megjelenik, ezek a cégek ezt fogják ide beépíteni és idehozni Magyarországra.
Hát igen, ez sokszor előnye egy kevésbé fejlett régiónak, hogyha ott elindul a vagy területnek, mert itt például gondolhatunk az elektronikus fizetési rendszerekre Magyarországon, vagy a kártya használat, vagy a mobiltelefon, ugye mind valamilyen szűkösségre épült rá valamilyen fejlett technológia, ebben az esetben pedig egy régióra a fejlődés, és oda rögtön az új dolgok jöhetnek be, úgyhogy ezért tud nagyot profitálni belőle. Kicsit kanyarodjunk vissza még az eseményre, így utolsó kérdésként. A Business Forumra, ugye említettétek, hogy hagyományteremtő célzattal jött létre, a végén ott 2024, akkor ez egy éves rendezvény, ahogy tervezitek? Vagy vannak esetleg ilyen leágazásai, vagy ilyen egyéb események, történések?
Ugye most számunkra ez egy nagyon fontos esemény volt, és egy fontos élmény. A visszajelzésekből egyértelműen látszik, hogy erre Debrecenben szükség van. Hagyományteremtő céllal fogjuk, és valószínűleg valamilyen tematika alapján, hiszen ugye ez a város folyamatosan fejlődik, itt folyamatosan jönnek újabb és újabb kérdések, újabb és újabb helyzetek, úgyhogy meg fogjuk szólítani természetesen a Debrecen és környékbeli vállalatokat, hogy melyek azok az aktualitások, amelyek számukra rendkívül fontosak, és akkor ennek mentén szeretnénk ezt a rendezvényt tovább vinni, természetesen ezekkel a vállalatokkal együtt közös partnerségben.
Oké, hát sok sikert akkor a további munkához, szervezéshez, mindenhez. Nagyon szépen köszönjük, hogy ellátogattatok hozzánk. Szép napot kívánunk.
Köszönjük szépen a meghívást.
Szerusztok.
Kis Tünde volt a vendégünk, a PwC Magyarország igazgatója és Debrecen irodájának vezetője, valamint Farkas Gábor, a PwC Magyarország cégtársa.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Márai Sándor az egyik születésnaposunk, akiről megemlékeztünk a műsor elején, tőle idézünk ennyit itt az aranyköpésben. Azt mondta egy alkalommal:
az ember mindig azt gyűlöli a másikban, ami önmagában hiba, és amit önmagában nem tud elintézni és közömbösíteni. Nehéz ügy.
Hát ez nehéz ügy, igen.
Az a helyzet ezekkel az idézetekkel, hogy néha, főleg az íróknál ki van ragadva egy regényből egy mondat, és hogyha nincsen kontextus, és előtte
akkor nehezen
megfejthető, és így önmagában nem biztos, hogy így értelme van. De minden esetre jó elgondolkodni rajta. Biztos, hogy van olyan dolog, amit tudsz valahol mélyen, hogy ez benned egy hiba.
Persze.
És hogyha a másikban itt ezt észreveszed...
Tehát abban, hogy mindig az gyűlöl, én azon gondolkodtam, hogy ez mindig így van-e. Az biztos, hogy van ilyen típusú, vagy lehet ilyen típusú gyűlölet egy másik iránt, de hogy minden esetben, azt most így nem tudom ennyi időt átgondolni.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Itt van velünk a szakértő úr, Várkonyi Gábor a vonalban.
Szavasz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Nagyon vidám vagy, bár a téma nem ennyire az.
Ja, hát ráadásul 65 éves volt Paolo Pininfarina, ami egészen fiatal, főleg ahhoz képest, hogy én azt gondoltam, hogy Paolo Pininfarina már sokkal öregebb, de lehet, hogy azért hát keverem a Pininfarinákat. Igen.
Na mindegy.
Volt egy pár. Volt egy pár, és ez egy igazi ilyen dinasztikus történet, és azt hiszem múltkor mondtátok, hogy a hallgatók kívánják ezeket a személyes jegyű elmeséléseket. Abszolút. Az autóiparból. Igen. Úgyhogy hát eleve az olasz autóipar az én szívem kis csücskében egy kiemelt helyet foglal el. Ezek a történetek meg, amik a 20. századi olasz iparról és a formatervezésről szólnak, hát ezek meg eleve ilyen szívet melengető és szépen elmesélhető ügyek. Hiszen olyan, hogy olasz autógyártás olyan csak nagyon-nagyon fragmentáltan létezett így a háború előtt, meg a háború után is közvetlenül. Mindenki csinálta a maga kis bugyját. Az egyik az formákat tervezett, a másik karosszériákat gyártott, a harmadik az alvázokat épített, és akkor ezeknek a laza szövetségéből körülbelül úgy, ahogy Olaszország történetét is, meg történelmét is nagyjából el lehet mesélni, úgy lett ebből valami fajta ipari konglomerátum, aztán évtizedekkel később, aminek hát sajnos a hanyatlását is kénytelenek vagyunk belátni és elmesélni, de az már egy másik történet lesz. Itt minden Batisztával kezdődött, aki a 19. század végén született, értelemszerűen, és egészen a 60-as évekig ő igazgatta és ő vitte a Pininfarina ügyeit. Ugye az ő aktív életének a legfontosabb része az nyilván a háború előtti időszakról szól, ahol az autógyártás azért az előbb meghatározott jegyek mentén született elsősorban, tehát alapokat gyártottak bizonyos gyártók, és akkor erre különböző mérnökök, különböző dizájnerek kitaláltak különböző kreációkat, de Pininfarina ugye eleve Farinaként született, ez a családi neve. Pinin az egy piemonti dialektus szerint a picit jelenti, tehát a pici Farina, amiből aztán céges név lett, ami azért történt, mert ő kiszakadt a családi másik cégből, és csinált egy olyan kis műhelyet, ami alapvetően ugye dizájnnal foglalkozott, elsősorban, tehát autók formatervezésével, és ehhez nem más adta a pénzt, mint Vincenzo Lancia, valamint az ő akkori felesége, mert nem Vincenzoé, hanem a Batistáé. És akkor így indult el ez az egész történet. Olyan autók születtek ebből, amik, hát most itt a régieket el fogom mondani, ez nem biztos, hogy sok mindent fog mondani embereknek, de meg hallgatóknak, és nekem is utána kellett ezeknek nézni, de azért az Alfa Romeo 6C 1935-ből, vagy éppen a Lancia azt ura, ezek azért érdekesek, például pont az utóbbi, mert az egyik első olyan autó volt, aminek elektromosan működtetett lenyitható teteje volt. Csak hogy ilyen mérföldköveket, 36-ról beszélünk. Ugye volt ilyen márka, hogy Cisitalia, még mindig 40-es évekről beszélünk, aztán a háború után ők már pontosabban Pininfarinának a dizájnja az felkeltette egyébként, ahogy nagyon sok esetben az amerikai autógyártásnak az érdeklődését is, és volt egy erős amerikai befolyásoltság is, tehát az amerikai autódizájnra is rányomta valamennyire a bélyegét a Pininfarina. A Nash nevű autógyártónak voltak különböző kreációi, majd később egyébként a Cadillac-kel is viszonylag szorosan együtt dolgoztak, és úgy jönnek azok az autók egy kicsit később, mert a háború után, amik már azért jobban ismertebbek a köz számára is, ugye Alfa Romeo Giulietta Spider. Uh-huh. Giulietta ugye ez egy család volt, tehát egy szedánt, egy kupét is lehetett belőle venni. A Spider volt az, tehát a nyitott tetős volt az, ami Pininfarina ihletett. Illetve Peugeot-val egyébként egy nagyon-nagyon szoros együttműködésük volt, egészen 90-es évek végéig. Itt a 403 Cabrio volt az, ami nagyon-nagyon ikonikus, és ezt az autót, hogyha egy picit a fejetekben túrtok, akkor tudjátok azonosítani egy nagyon híres nyomozóval, aki magyar származású, és imádták a sorozatát, úgy hívták, hogy Kalambó.
Igen.
Szóval Kalambó autóját is Pininfarina rajzolta, ahogy utána később a Lancia Aureliát, a 250-es Ferrari GT-t, a Peugeot 404-et, lehetne itt nagyon sokáig sorolni a történeteket. Egy nagyon fontos dolgot kell érteni a kedves hallgatónak, annak is, akit abszolút nem érdekel az autózás. A Ferrari azért az mindenkinek a fejében megvan, mint ikonikus márka, és ha ránézünk egy-két olyan kreációra, amit a 20. században láttunk Ferrariból, akkor azért fel tudunk idézni Magnum Ferraritól kezdve a minden gyerek falán lévő F40-esen át, a Daytonán keresztül, nagyon-nagyon Testarossát, nagyon-nagyon sok olyan Ferrari-t, ami tényleg ikonikus, meghatározta a filmsorozatok, meg minden egyéb alapján egy ilyen a popkultúrát, a popkulturális ikonok voltak ezek az autók, és azt képzeljétek el, hogy gyakorlatilag az 50-es évek elejétől fogva, 51 környékétől, tulajdonképpen több mint 60 évig, a 2010-es évek elejéig egy Ferrari kivételével minden Ferrari, amit valaha láttunk közúton, az Pininfarina kreálmány.
Az komoly.
Mindegyik. És a történet is nagyon izgalmas, ugye Commendatore úr Ferrari nem volt egy egyszerű ember, azért filmekből, meg könyvekből, meg mindenhonnan lehet tudni, hogy ő azért híresen nehéz figura volt. meg hát ott a nagy olasz egók az 50-es években értelemszerűen hatalmas összetűzésekben voltak, és valahogy mégis megtalálták egymást, Batista és a kommandatóra, és hát ugye egyik se akart elmenni a másikhoz, ez egyértelmű. Valahol középúton, semleges területen egy kávézóban találkoztak, ahol megbeszélték az együttműködésük részleteit, ahova egyébként Batista elvitte Sergiót, a fiát, a második számú Pininfarinát, aki utána megbízott azzal, hiszen már akkor felnőtt volt és végzett mérnök, hogy akkor innentől fogva ő vigye a Ferrari-nak a dolgait, a dizájntól az egyéb kérdéseken át, amit rábíznak erre a cégre. Sergio nagyon-nagyon sokáig élt egyébként. Ő a második számú követőit a dinasztiában, és Sergio-nak volt két gyermeke, Andrea, illetve Paolo. Hát Andrea szegényként 2008-ban egy robogó balesetben halt meg. Ő volt ugye a harmadik számú utód, és ő vitte akkor már a cégnek az ügyeit, egy nagyon nehéz időszakban, de erre mindjárt kitérünk. És utána vette át Paolo 2008-tól a cég irányítását, és hát nagyon-nagyon sok minden történt ebben az időszakban. A Pininfarináról azért alapvetően azt kell tudni, hogy ez egy nem csak autódizájnnal, hanem most már mindennel is foglalkozó cégé vált. Egy
kávégép dizájn, amit akarsz.
Minden. Belső építészet. Minden.
Figyelj, mielőtt tovább mész, egyet hadd kérdezek, mert el fogom felejteni. Az ikonikus és általam egyik legcsodálatosabbnak tartott, nem, Fiat Barchetta. Az
ja,
melyik?
Barchetta.
A Barchetta, amennyi emlékezetem, nem csak az Bertone.
Aha.
De mindjárt megnézem ezt neked, miközben tovább.
Mert azt, amikor
dolgot,
megjött a piacra, akkor, és megláttam, azt mondtam, hogy ez, hát ilyen, mi ez?
Hát én is úgy voltam vele, hogy atya ég. Igen.
Tehát lehetett ilyen autót gyártani. Ráadásul pont a Fiatnak, aki abban az időben ugye nem kimondottan az ilyen roadsterek kategóriájában dobbantott nagyot, és inkább egy ilyen népautó jellegű kocsi volt, és azzal viszont, amikor furikázott valaki, maga a színek is, amiben megjelent, meg ugye a formája az autónak, az teljesen ikoni. Tehát kevés olyan autó van, ami ilyen nagyon emblematikus, és nagyon eltér a kornak. A kornak a trendjétől. Ez ilyen
ugye
volt.
Az 90-es évek közepe, ami igen, a Barchettát illeti, igen, és ugye abban az volt az izgalom, hogy...
Akkor mindenki dolgozott.
Az, ugye az egy kis Fiat Punto műszaki alapjait jelentette nagyjából, és nem tudom megmondani, hogy ki volt, melyik design stúdió volt, én szerintem az már szerintem belső design sztori volt, ott a 90-es években voltak ezek a nagy váltások, de azt most biztos,
hogy... Jó, mindegy, bocs, hogy belekérdeztem, menjünk tovább a sztorival.
Azért van relevanciája, mert egyébként jól mutatja azt, hogy hol volt az ilyen jellegű cégeknek, mint a Pininfarinának akadásuk. Mert hogy ugye addig, amíg ők méretre készített ruhákat csináltak, és ők maguk is így jellemezték ezt, hogy ők azok a szabók, akik ugye méretre vágják az öltönyödet. Ez működött a 20. századnak a második feléig nagyjából, de utána az autóipar nagyon más irányban, nagyon a tömegtermelés. Abszolút, tehát utána jött az autóiparban is a H&M, meg a Springfield, meg a társai, meg az Zara, hogy direkt nem mondjunk csak egyet, és innentől fogva teljesen más jellegű elvárások voltak az autóipari dizájn és a kooperációk között, és kifejezetten arra törekedtek az autógyártók, hogy lehetőleg ne kelljen arra fizetni, hogy ilyen külső dizájnereket, meg külső dizájnházakat kelljen bevonni, hanem inkább megpróbálták elszikkázni az igazán tehetséges embereket ezekből a műhelyekből, és a saját maguk dizájnját csinálni. Úgyhogy szerintem a Barchetta az már talán a Centro Stile-nek volt a kreálmánya.
Bengölt ír valaki, vagy Bangle, nem tudom, a Krisz.
Hát mert az az időszak, ugye, amikor a Fiat Coupé is készült, igen, ugye ez a két ikonikus dolog volt, az már a Bengöl éra volt, igen. Aha. Tehát a Fiatnál ő már ott volt, és ezeket felügyelted, hogy ez konkrétan kirajzolta.
Ja, mert hogy azt hittem, hogy Pininfarina, én ezért nem kérdeztem rá. Ja, nem, oké, akkor relevanciáját vesztette, bocsánat.
Nem, de tudok mondani neked modernkori autót, amit azonnal fel fogsz ismerni. Az egyik a 124 Spider, a másik az Alfa Romeo Spider, de ami még inkább kortás, 205-ös Peugeot, szerintem azt mindenki ismeri, ugye az egy abszolút ikon. Meg hát későbbiekben ugye a világ egyik legszebb tömeggyártású, nem nemesi vérrel rendelkező, hanem tényleg kifejezetten tömeggyártású autója, szegény ember Ferrari-a, a Peugeot 406 Coupé.
Igen, abszolút. Igen.
De az érdekes, az egyik legikonikusabb.
De érdekes, igen? A párvonása, hogy az, egyébként igen, bármennyire szegény ember felállja, de akkor is arról is jól árulkodik az, hogy párvonása, hogy át tudott alakítani egy autót. Abszolút, egészen mássá, tehát ízlésessé, szépé, meglátni benne azt, hogy mit tud belőle ő kihozni, szerintem az szenzációs egy hozzányúlás.
Abszolút gyönyörű autó, szerintem egy teljes future classicként tekinthetünk rá, tehát aki egy ilyet eltesz még szép állapotban, az érték növekedést érhet majd el egy ilyen autóval. Ilyen volt egyébként, ja és igen, itt fontos kiemelni, hogy ez még az a korszak volt, én csak 90-es évekről beszélünk, amikor még ezek a cégek gyártottak is. Tehát a Pininfarina az nem csak dizájn csinált, hanem az autóiparban olyan mélyen benne volt, hogy gyártott is. És ez az, ami gyakorlatilag már abszolút egy ilyen kihaló üzleti modell, hogy nincs modelleket csinálnak tömeggyártók, amiket rábíznak kis karosszériaépítőkre, vagy kis független gyártókra. Ilyen volt mondjuk Finnországban a Valmet, amit sokan ismernek, a Magna nagyon sokáig ezt csinálta, de ők ugye inkább a mérnöki szolgáltató irányába mentek el, bár ott még készülnek autók. De az összes többi gyakorlatilag, aki ilyenekkel foglalkozott, lényegében kihalt az autóiparból, mert egyszerűen ezeket a darabszámokat, főleg Európában nem lehet gazdaságosan gyártani. Volt még egy ilyen nagyon érdekes kooperációjuk, és egyébként Paolo karrierje is nagyjából ezzel indult, szakmai karrierje, ő egyébként végzett gépészmérnök Toninóból. A Cadillac Allante, ami egy olyan autó volt, amit hát így elmondom a történetet, se fogjátok érteni, az üzletileg kinek és miért volt ilyen döntése, mert hogy a karosszériát, meg a fényezést azt így csinálták Olaszországban, aztán légi úton elment Amerikába, és ott szerelték végszereléssel az autót egy GM gyárban, hiszen ez egy ugye Cadillacként egy GM-hez tartozó dolog volt, tehát hogy ez hogy jött ki, Matek szempontjából senki se érti, de csinálták, és mérsékelt sikereket el is értek ezzel az autóval, ugye az volt az üzenet akkor, hogy egy olasz dizájnú, meg egy olasz kifinomultságot tartalmazó Cadillac, ami ugye nem ezekről volt elsősorban híres, mint márka. És hát az a helyzet, hogy 2008 környékén, ugye pont Andrea halálával nagyjából összeegyeztető időszakban volt az, hogy az több százmilliós veszteségeket és adósághalmot építettek föl, idézőjelben addigra, Pininfarináék, mert hát ezek az üzletek azért nem úgy mentek, ahogy kellett volna. És akkor itt volt egy olyan törés, amikor le kellett adni valamit a családi tulajdonból. Azt hiszem, hogy ilyen 30%-ra mérsékelték a részvényeiknek a tulajdon néhányadát, és egy kiterjedt befektetői csoport, valamint a Mahindra, mint indiai autógyártó vásárolta föl a Pininfarinát, mint mérnöki szolgáltató és design szolgáltató céget, akik egyébként, ahogy mondtátok, a belső építészettől fogva a kávégépen át a hajózásig, a jacht tervezésig és a klasszikus autók restaurációján keresztül tényleg mindennel foglalkoznak, ami az olasz design, meg az olasz életérzés, meg az olasz kifinomultságot ipari formatervezés szempontjából a világ felé közvetíti.
Közben rájöttem ám, hogy nem a barkettát volt, hanem a kupé, Fiat kupé. Az volt az a nagyon ikonikus dizájn. Az Pininfarina.
Igen, volt. De Bengal.
Én meg közben viszont nem rájöttem, hanem megtaláltam, hogy a barkettát egy András Zapatinas nevű görög.
Zapatinas, igen.
Nyomotta ezt az autoevolution.com-on. Találtam, és pont így teszi fel a kérdést, hogy gondoltad de valaha, hogy egy ilyen olasz autóipari szimbólumot egy görög tervezett, úgyhogy elég hitelesnek tűnik, hogy András Zapatinas keze alól került ki a forma.
Nagyon érdekes még, amit Paolo egy utolsó interjúnek egyikében mesélt arról, hogy a család és az angol nyelv egymáshoz viszonyított, úgy mondjam, viszonya, nem tudom ilyen szépen befejezni ezt a körmondatot, azt hogyan mutatta meg, hogy ki hogyan áll a világ dolgaihoz. Ugye Batista nem tudott angolul, Sergio oxfordi angolt beszélt, a testvére Andrea michigani angolt beszélt, az ő hangját is...
Detroiti!
Pedig, nem, Robert De Niroval azonosították, képzeljük.
Tényleg csodálatos. Nagyon jó.
Úgyhogy az egész szerintem eszméletlenül szép történet, onnan, hogy megszületik egy ilyen cég odáig, hogy mi mindent határoztak meg, tehát tényleg a legikonikusabb autók dizájnjához volt köze a Pininfarinának a 20. századon keresztül. Egészen odáig, hogy ugye változtak az idők, és ahogyan gyakorlatilag Olaszország csillaga is hanyatlani kezdett a világ gazdaságában, meg a meghatározó gazdasági áramlatok kapcsán, ahogyan lemaradtak bizonyos trendekről, sajnos úgy látszott az is, hogy ezek a típusú cégek nem fognak hosszú távon az eredeti formájukban túlélni. Szerencsére vannak. Egyébként ezt is Paolo mondta, hogy gyakorlatilag ők egy dizájnház, ők nem egy múzeum szeretnének lenni. Aha. Tehát egészen előremutató dolgokat csinált ugye az utolsó időszakában is. Egyébként 65 évesen nem hirtelen halt meg szegény, hanem egy hosszantartó és, ahogy mondani szokták, méltó módon viselt betegség következtében hunyt el, de nem vesztette el a kedvét az innovációhoz. Ugye az utolsó időszakban egyébként ők kifejezetten exkluzív villanysportautók dizájnjával és megépítésével is foglalkoztak többek között. Tehát nem egy múltba révedő társaság volt, még akkor is, hogyha mindenük meg lett volna ahhoz, hogy semmi mással ne foglalkozzanak, csak ápolják a családi hagyatékot.
Hát köszönjük
szépen.
Nagyon
jó. Köszi szépen.
Nagyon klassz volt ez a kis Pininfarina sztori. Paolo Pininfarinára emlékezve. Gábor, köszönjük szépen, további jó munkát, szép napot neked.
Szép napot, ciao, szia. Márkonyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
Gyorsan akkor reagálunk egy pár üzenetre, és itt van Andi is, szia! Volt egy kedves hallgató, aki köszönte a zenét, amit játszottunk a műsor elején, és azt mondja, hogy nem szabad az alkoholt a sóhoz hasonlítani, mert hogy ez nagy hiba. Igen, abszolút értem, amit ír, és nyilván túlzás volt részemről. Annyit hozzátennék, hogy nagyon érdekes a lista, amit a Világegészségügyi Szervezet készít azokról a dolgokról, amik nagyon karcinogének és veszélyesek, és képzeljétek, hogy ugyanarra, tehát ugyanabba a kategóriába kerültek fel a különböző kezelt húsos élelmiszerek, tehát kolbász, szalámi, feldolgozott cuccok, ugyanabban a kategóriában van, mint a dohány. Karcinogenitás tekintetében, tehát ha ebbe belegondolsz, akkor az ilyen rémisztő sztori, és tudom, hogy ez egy nagyon nehéz ügy, mert egyrészt hagyomány, nagyon régi dolog, rád bizonyos népeknél, sőt a büszkeségnek a része, meg finom, ugye, a kolbászok, meg hát ez borzasztó jó dolgok ezek.
Nem láttam a büszke párizsi evőt.
A büszke párizsi evő az nincsen, de egy békési például, vagy gyulai, vagy tök mindegy, bajor kolbász. Szóval az a helyzet, hogy ez bazi nehéz, de hát ezt megállapították szépen különböző vizsgálatokkal, és minél kevesebb ilyet fogyasztunk, annál jobb nekünk. A sejtöregedést azt rohadtul előre tolja ez összes ilyen, tehát rögtön az emberi szervezetnél ott a hasadban kezdődik minden, ezt szokták mondani, hogy milyen a mikrobióm állapota, és ezek nyírják ezt, mint az állat, úgyhogy hát figyelni kell rá, sajnos.
Hát igen, és én azt gondolom én is, hogy itt a mennyiséggel lehet operálni, mert igen, hogyha minden ilyet kiírtunk, akkor az étrendet állítsa össze, és egye meg az, aki kitalálta.
Meg azt írta, tudod, hogy alkohol nélkül igen, lehet élni, de minek? Igen. Mondta ezt. Na jó, szóval nem
akarjuk elbagatelizálni.
Nem bagatelizáljuk el a problémát.
Ezekhez fordulni.
Így van.
Na, most viszont Szoller Andihoz fordulunk, hogy felkérhessük, hogy mondja el a híreket.
Igazán megtisztelő.
Kérlek. És utána mi jövünk vissza.
Nehogy megölje a gyomrunkat.
Igen.
Meg kinyírja a mikrobiómot.